Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó volt arról vallani az ének szavával, hogy te a miénk vagy, és olyan jó, hogy már nem csak az énekünk, a szájunk mondta, hanem a szívünk is énekelte. Köszönjük, hogyha sokunknak te vagy a legnagyobb gazdagsága, hogyha átélhetjük azt, hogy milyen jó te hozzád tartozni. És köszönjük neked ezt, hogy ezt is megvallhattuk, hogy nem csak te vagy a miénk, hanem mi is a tiéd lehetünk, hogy te gazdája vagy az életünknek, hogy őrzöl bennünket, hogy táplálsz minket. Köszönjük a finom reggelit, amit kaphattunk. Hálát adunk azért, hogy egyénileg, kisebb közösségekben, családokban már olvashattuk ma az igédet. Köszönjük, ha erre is volt lehetőségünk. És köszönjük, hogy lelkileg, közösségileg is táplálni akarsz minket. Kérünk, hogy te, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig, velünk a te nyájaddal legyél most is itt. Kérünk, hogy te beszélj velünk, és tedd világossá azt, amit el akarsz nekünk mondani. Könyörgünk, hogy hadd értsük egyre jobban a te akaratodat, és taníts minket arra, hogy cselekedjük is azt. Amen. A mai alkalom elején egy képet nézzünk meg, és aztán remélem, hogy majd világossá fog válni, hogy miért ezt a képet vetítettem ki. Többen tudják, hogy január-februárban Édes Gábor testvérünkkel együtt Izraelben voltunk egy kis teológus csoporttal, és ott láttunk egy szobrot. Ezt a szobrot hoztam el fényképen, nem tudom, hogy mennyire látható, akik látják, azok mit látnak? Egy fát látunk, igen? És milyen ez a fa? Zöld, igen, zöld, a levele a zöld. Két ága van. Én most nem is a tetejét mondanám, az alját nézzük meg. Egy földgolyóbisban van benne, és lóg a levegőben. Tehát egy olyan fát látunk itt, amelyik a levegőben lóg. Azt gondolom, hogy ha itt talán a képen kevésbé látszik, ez részben az én fényképezési tehetségemnek a következménye, részben az itteni fényviszonyok is akadályai, hogyha valaki gondolja, majd délután megnézheti még jobban közelebbről a képet. Tehát egy olyan fát látunk, amelyik a levegőben lóg. Ezt egy kortárs izraeli szobrász készítette, Jaffában található, abban a városban, ahonnan emlékszünk, talán Jáfó névem szerepel az Ószövetségben, Jónás elindult, hogy elmeneküljön Isten akarata elől. Ott található, az a neve ennek az alkotónak, hogy Ran Morin, és az a címe ennek az alkotásnak, hogy felfüggesztett narancsfa. Miért különös? Azért különös, mert ilyen nem létezik a valóságban. Nincsen olyan fa, amely a levegőben lóg. Élő fát nem lehet elszakítani a talajtól. Nem működik, hogy elszakítsuk a talajtól. Minden fa szokott állni valamin. Nekem legalábbis eddig ez volt a tapasztalatom. Ezt a szobrot leszámítva, nem tudom, hogy valaki látott-e más ellenpéldát, ezt a szobrot leszámítva én még nem láttam. Nagyon fontos figyelmeztetés. Maga alkotó ír róla néhány sort a interneten erről a szobráról, és azt írja, hogy ez az elgyökértelenedés jelenségét akarja bemutatni. Azt, hogy az egyéni sorsunkra nézve meghatározó az, hogy hol áll az életünk, hogy min áll az életünk, hogy áll-e bármin is az életünk. És azt gondolom, hogy kiterjeszthetjük ezt az egyéni sorsunkon túl a közösségünkre is. A lelki közösségünkre nézve is meghatározó, hogy min áll a közösségünk. Nincs a föld felett lebegő élet a valóságban. És nincs a föld felett lebegő lelki közösség se. Nincsen. Ezt nagyon határozottan látnunk kell. A gravitáció Isten találmánya. Mégpedig azt gondolom, hogy Istennek jó találmánya, legalábbis Isten veszek gyönyörködik benne, több ezer év óta nem függesztette fel azzal, hogy ezt elrontottam, erre nincsen szükség. Isten jó találmánya a gravitáció. És jó, hogyha így tekintünk rá, nem a bűneset következménye. Fontos, hogyha amennyire lehetséges, ha Istent szeretjük, ha Istent tiszteljük, akkor fogadjuk el az általa adott törvényeket. Fogadjuk el azt, amit ő elgondolt az életünk felől. És ez egy nagyon nagy kísértés az igazság, én azt látom a mai kereszténységen belül, hogy erre nem gondolunk, hogy erre nem figyelünk oda. Ha körbenézünk a mai kereszténységbe, akkor sokszor a bizonyságtételekből, meg sokszor az elvárásokból, mintha az jön neki, hogy a mai keresztények szeretik megvetni azt, ami természetes, ami a természetnek, az Isten által teremtett természetnek megfelelő. Súlyosan beteg valaki. Az igazi bizonyságtételben azt halljuk, hogy imádkozott gyógyulásért, és megkönnyebbült és megszűnt a betegsége. Wow, ez már valami. Hogyha csak azt hallanánk, hogy emberi beavatkozás, műtét történt, hogy gyógyszeres kezelés eredményeképpen megszűnt a betegség, akkor sokszor azt mondják, hogy hát ez olyan gyanús, hogy tényleg Istentől volt, vagy itt csak az emberek erőlködtek valamit. Mint hogyha az a természeti törvény, amit az ember fölismer, hogy melyik gyógyszer hogyan hat az emberi egészségre, amit Isten kegyelme megadott, hogy megértsünk, az minthogyha nem Isten ajándéka lenne a számunkra. Vagy amikor arról van szó, hogy van egy ingadozó házasság. Mennyivel jobb azt hallani, hogy a házaspár tagjai elmentek egy Isten tiszteletre, ott egyszer csak megszólította őket az ige, egymásra néztek, azt mondták, hogy fú, tényleg, hát ez a mi életünknek a problémája, és onnantól kezdve boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ugye milyen szép bizonyságtétel ez? És mennyivel gyatrábban hangzik az, hogy hónapokon keresztül jártak egy házassággondozóval beszélgetni, hogy nagy küzdelmek árán eljutottak oda, hogy megvallják egymásnak a bűneiket, hogy nagyon kemény döntéseket hoztak meg, amelyeket megtartottak, és örömteli és boldog házasságban éltek tovább. Mint hogyha az, hogy valaki megküzd azzal, amit Isten a mi számunkra adott, kétségkívül a gravitáció is, ahogyan a bűneinkkel való küzdelem is egy küzdelem, egy nehéz küzdelem, egy sokszor visszatartó erő a mi számunkra. De az, hogy valaki ezekkel megküzd, mintha az nem Istentől való lenne, hogyha ennek az ajándékát látjuk. Lehet, hogy az ördögtől van, hogy ők csak lelki gondozó vagy házassággondozó segítségével tudtak a házassági problémáikon úrrá lenni. Hogyan van ez? Fontos látnunk, hogy a Biblia szerint Isten a természet felett áll. És ez azt jelenti, hogy néha ő, aki a természet felett áll, természet feletti módon cselekszik. De nagyon fontos azt is látnunk, hogy soha nem cselekszik természet ellenes módon Isten. Természet feletti módon cselekszik, de természet ellenes módon azért nem cselekszik, mert a természetet szereti, mert ő alkotta. Ő neki kedves alkotása a teremtett világ. Pál apostol itt, ebben a szakaszban, amit a mai napon olvasni fogunk, és most tényleg felolvasom ezt a verset, egyfajta lelki gravitációs törvényről beszél. Hogy rajta vagytok valami, nem lebegtek a levegőben. Rajta vagytok lelkileg valamin. És ez így van rendjén. Köszönöm szépen, Gábor, ha a képet, vagy maradhat is a kép, jó, legyen itt előttünk figyelmeztetésként, vagy alapgondolatként. Rajta vagytok valamin. Figyeljük csak, olvasom azt a verset, amit tegnap Péter is olvasott, és folytatom a következő félmondattal. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. Rajta vagytok valami, nem is lehetne másképp. A hívő ember élete sem a levegőben lóg, nem olyan, mint ez a fa, a hívő ember élete sem a levegőben lóg. És meghatározó, hogy mind vagytok rajta. Az jutott eszembe, nem tudom, hogy Pesten hogyan használják ezt, nem tudom, hogy Zihon hogyan használják ezt, Pesten szokták ezt mondani, hogyha valamivel az ember sokat foglalkozik, hogy rajta vagyok az ügyön. Rajta vagyok. Mit jelent ez, hogy rajta vagyok az ügyön? Magyarázzuk el, hogyha az ilahiak esetleg ezt nem hallották. Azt jelenti, hogy betölti a gondolataimat. Újra és újra előjön. Hogy időnként beszélgetek róla azokkal, akik a környezetemben élnek. Néha még talán álmodok is róla. Sőt, ami rosszabb, vacsoránál a gyerekeim újságolják azt, hogy mi történt napközben, én meg folyamatosan le vagyok kötve azáltal, ami rajta vagyok. Ami meghatároz engem. Mert az, ami rajta vagyok, az meghatároz engem. A körül járnak a gondolataim, a szavaimat sokszor meghatározza, még tényleg az álmaimat is. Ami rajta vagyok, az meghatározó a számomra. És itt egy zárójeles megjegyzésként hadd mondjam azt, hogy nagyon fontos megkülönböztetni, hogy mi az, ami rajta vagyok, és mi az, ami rajtam van. Mert hogy nagyon sokszor az, ami rajtam van, mert Isten rám helyezte, hogy hordozzam, az egy idő után alám kerül, és rajta vagyok, és azt határoz meg mindenestül. sokszor helyet cserélnek egymással, Isten számos feladatot helyez a vállunkra, hogy azokat hordozzuk, de azokat a vállunkra helyezi, úgyhogy időnként, amikor annak nincs ideje, amikor mást kell a vállamra venni, akkor letegyem, és a másikat vegyem föl. És nagyon fontos, hogy ne arra kerüljek rá, és a körül kezdjek el pörögni, és abba nehezüljek bele, abba az ügybe, és már minden más elvész, ami fontos a számomra. Ami Isten szerint fontos lenne a számomra. Eszembe jutott egy temetési beszélgetés, talán egy másfél éve lehetett, egy középkorú testvérpár jött be a lelkészi hivatalba, elkezdtünk beszélgetni, az édesapjuk halt meg, és elmondták azt, hogy az édesapjuk milyen kitűnő szakember volt. Egy szakközépiskolában kezdett el tanítani, de az évek során a munkatársaival elérték azt, hogy ez a szakközépiskola főiskolává legyen, aztán mára már az egyik nagyobb egyetemnek az egyik karáról van szó. Ez az egykori szakközépiskolai tanár az idők során tanszékvezető lett, majd dékánja lett ennek a főiskolai karnak. Nagy hírű szakember, nemzetközileg elismerték, tankönyveket írt, minden szépet el lehet róla mondani. És egy idő után rákérdeztem, hogy és milyen édesapa volt. Egymásra néztek, és azt mondja, hogy nem tudjuk. Hazajött, akkor bement a dolgozó szobájába és dolgozott. Nem foglalkozott velünk. Nem törődött velünk. Minket édesanyánk nevelt, fölmondták. Nagyon elgondolkoztató volt ez számomra. Ez a férfi rajta volt egy ügyön. Még azt is gondolom, hogy egy fontos ügyön volt rajta. De azon az ügyön volt rajta egész életében. És miközben rajta volt az ügyön, aközben elfeledkezett sokkal fontosabb ügyekről, amiket Isten szintén az ő vállára helyezett volna. Nincs az a nemes ügy, amit érdemes az életem középpontjává tenni, hogy aztán elszakadjak azoktól, akiket Isten rám bízott. Nincs az a nemes ügy, amit érdemes fölvenni, és aztán egy idő után rajta lenni, egy életen keresztül, hogy elszakítson aztán a páromtól. Ugyan a művelt angol mondaná, no way. Szó nem lehet róla. A páromtól semmi el nem szakíthat engem. Nincs az az ügy. Nincs az az ügy, ami a gyermekeimtől elszakíthat. Nincs az az ügy, ami a szüleimmel szembeállíthat. Nem lehet Isten akarata, hiszen Isten maga mondta a 10 parancsolatban, hogy tiszteld apádat és anyádat. Nem mondhatom azt, hogy ja, most az ügy az fontosabb. Lehet, hogy egy-két óráig, vagy egy-két napig ilyen lehetséges. De olyan, hogy az életem középpontjává válik az ügy, és a szüleimet elfelejtem, ez Isten akaratával csak ellentétes lehet. Nincs az az ügy, ami szembeállíthat a testvéreimmel, a gyülekezetemmel. Isten úgy döntött, hogy lelki közösségbe helyezi az életünket. Nem lehetek úgy rajta egy ügyön, hogy az az ügy elvon engem a lelki közösségből, amelybe Isten helyezett engem. És tegyük föl a kérdést, hogy van-e esetleg ilyen ügy az életünkben. Jó ügy, ami rajta vagyunk, amit fontosnak tartunk, de közben elfeledkezünk azokról, akiket Isten ránk bízott, akiket szintén föl kéne venni, és hordozni kéne imádságban, és hordozni kéne a figyelmünkben, és hordozni kéne a szavainkban, a gondolatainkban. Nincs-e ilyen ügy az életünkben? Meghatározó, hogy mind vagy rajta. Erről beszél ez a mai ige szakasz. Meghatározó, hogy mind vagy rajta, és itt Pál apostol arról beszél, hogy meghatározó, hogy egy lelki közösség mind van rajta. Hogy min áll a fasori gyülekezet, fordítsuk le a saját életünkre, vagy min áll az ilahi gyülekezet, meghatározó, hogy min állunk, mint közösség, mint lelki közösség. A Biblia sokszor képeket használ Isten népére. Tegnap láttuk azt, hogy az egyik kép, amit Péter ki is fejtett nekünk kicsit, hogy az állampolgári közösségnek a képe, egy államnak a képe, Isten népe, a másik pedig egy családnak a képe, egy háznépnek a képe, amit láttunk. Ma egy épületnek a képét adja elénk a Biblia. Egy épületnek a képét adja elénk, nem mindegy, hogy milyen alapja van annak az épületnek. Nem mindegy, hogy milyen alapja van. Nem akarok belemenni abba a tévútba, amit időnként hajlamosak vagyunk lelkészek elkövetni, hogy az ember olyanról beszél, amiről a hallgatók közül többet tudnak. Itt vannak közöttünk kitűnő építészmérnökök. Gondolkoztam is rajta, hogy esetleg Berzsák Zolit vagy Nikos Lacit megkérem, hogy egy 5 percbe foglalják össze, amit az épület alapjairól tudni kell, de időkeretünk nem engedi, már én is kezdem túlbeszélni. Időkeretünk nem engedi. Azt azonban kicsit utána néztem az ókori építészetnek a nagy mestere, vagy legalábbis akinek a könyve ránk maradt az ókori építészek közül, Vitruvius, részletesen ír erről, hosszasan ír erről, vagy többször ír erről, visszatérően ír erről, hogy attól függően, hogy hol áll egy épület, hogy milyen funkciója van egy épületnek, hogy milyen anyagból készült egy épület, ettől függően nagyon fontos, hogy milyen alapja van. Lényeges az, hogy milyen alapokra épül egy épület. Megfelelő alapokon áll Isten népe? Megfelelő alapokon áll a fasori gyülekezet? Ki dönti el, hogy melyik alap megfelelő? Az épület tervezője, ugye? Legalábbis én úgy tudom, nem tudom, Zoli, meg tudsz ebben esetleg, hogy az épület tervezője dönti el, hogy milyen alapok kerüljenek az épület alá. Igen, a jelenlevő építész megerősítette ebben. Tehát az épület tervezője dönti el, hogy milyen alapokra épül az épület. És itt nagyon félrevezető a magyar fordítás, vagy kicsit félrevezető a magyar fordítás. Azért mondom, hogy kicsit félrevezető, mert nem nagyon lehet magyarul jobban lefordítani. A mai magyar nyelven nem nagyon lehet jobban lefordítani. Itt ugye azt olvastuk, hogy ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A Biblia eredeti szövegében egy passzív szerkezet van, ami ugye a nyelvészek tudják, hogy ez a szenvedő szerkezet, az azt jelenti, hogy valamit rajtatok végeztek el. Régies magyar nyelven ez úgy hangzana, hogy ráépítettetek a proféták és az apostolok alapjára. A mai indogermános befolyásoltságú gondolkozásunkban talán úgy mondanák, hogy rá vagytok építve a proféták és az apostolok és a proféták alapjára. Nagyon fontos gondolat van e mögött. Nem csupán szőrszál hasogatás, mert hogy itt nem arról van szó, hogy mi építünk. Még csak nem is arról, hogy mi valamilyen sajátos módon épülünk, hanem arról van szó, hogy Isten épített minket rá erre az alapra. Isten a tervező, ő döntötte el, hogy mi ezen az alapon álljunk. Úgyhogy most azt is javasolnám, hogy akinél itt van ez a füzet, nyissa ki a mai napnál, és ott látjuk a címet, hogy mire építünk. Kicsit javítsunk ezen a címen. Három betűt kérek beszúrni. Az épít és az ünk közé egy tét, egy et, meg egy tét. Mire építetünk? Ha valakinek nem tetszik ez az archaikus megfogalmazás, akkor írja oda, hogy húzza át, és írja oda, hogy mire vagyunk ráépítve, hogyha valakinek ez jobban tetszik magyarul, nekem nem. Maradjunk abban, hogy mire építetünk. Mert ez az igazi kérdés. Ez az igazi kérdés, amiről Pál apostol beszélni akar velünk. Hogy mire építetünk. Mire építetünk? Nem mi építjük, még csak nem is mi épülünk, Isten épít bennünket, és de jó, hogy ez így van, mert Pál apostol ebben a levélben nem először használ ilyen építészeti képet. Néhány verssel korábban olvasunk arról, hogy Jézus, amikor eljött, akkor le kellett bontsa az elválasztó falat, amely elválasztotta egymástól a zsidókat és a pogányokat. Ha mi építünk, akkor falat építünk. Falat, amelyik elválasztja egymástól Isten szeretteit, a zsidókat és a pogányokat, akiket ő kiválasztott. Ha mi építünk, abból fal lesz. Isten nem falat akar építeni. Majd beszélünk erről a hét további részben, hogy mit épít Isten. Most azonban lássuk azt, hogy Isten mást épít, alapot épít. Nem emberi döntés. Mégpedig két fontos szempontból. Az első csak inkább említem, ezen a héten többször beszélünk róla, de nagyon hangsúlyos. Az, hogyha Isten építi ezt az épületet, akkor nem mi döntjük el, hogy ki van benne. Lényegtelen az, hogy az, aki mellettem ül, vagy lehet, hogy nem ültem le mellé, mert már kinéztem azt, hogy oda nem akarok ülni, de aki mondjuk a teremnek a másik oldalán ebben a teremben ül, lényegtelen, hogy nekem rokonszenvese vagy ellenszenves. Lényegtelen. Isten építette őt bele az épületbe. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok róla. Utalva arra, amit tegnap Péter mondott, teljesen mindegy, hogy én idegenkedem tőle, vagy pedig azt mondom, hogy hú, de jó lenne jó barátnak lenni ő vele. Isten elhatározása. Lehet ellene küzdeni, de ha Isten úgy döntött, hogy ő neki az épületben van a helye, akkor ő ebben az épületben bele fog épülni. Bele fog építetni. Mert Isten így határozott. És ez nagyon fontos látni, és nagyon fontos a szívünkre helyezni, mert távol csak akkor tudunk kerülni attól, akit Isten ebbe az épületbe belehelyez, hogyha kikerülünk az épületből. Akarunk? Akarunk kikerülni Isten épületéből? Ez a kérdés. Csak ezen az egy módon tudunk távol kerülni azoktól, akiket Isten kiválasztott, hogy beleépít ebbe az épületbe. Annyira szeretem azt a történetet az evangéliumban, amikor Jézushoz oda mennek a farizeusok, bár inkább csak a háta mögött morogtak ezen, hogy vámszedőkkel, bűnösökkel, meg a tanítványainak mondják, hogy vámszedőkkel, bűnösökkel eszik együtt. És azt mondja Jézus, hogy én hozzájuk jöttem, a bűnösökhöz. Az orvos is a betegekhez megy. Mit mond Jézus? Ha nektek nem tetszenek a bűnösök, akkor nem lehet velem kapcsolatotok. Velem csak azoknak lehet kapcsolata, akik készek elfogadni a bűnösöket. Azokat, akiktől talán azt mondod, hogy joggal idegenkedem. De Jézus őt választotta. Jézus ő hozzájött. Jézus őt építi bele az épületébe. Na tehát ez az első és inkább csak zárójeles gondolat, hogyha Isten építi az épületet, akkor ő dönti el, hogy kinek van benne helye. És a másik, amit ma különösen hangsúlyosan jó lenne beszélgetnünk, és amit tartsunk szem előtt, hogy mire épül rá ez az épület. Hogy mire építi rá az építő ezt az épületet. Ezt sem mi választjuk ki. Nem mi döntjük el. És itt megint arról van szó, hogy van egy nagy kísértése Isten népének, amióta Isten népe azóta folyamatosan előjön ez a kísértés. Hogy valamilyen módon más alapot keresni. Más alapra építkezni. Mert jobban elfogadnának a körülöttünk élők, ha egy kicsit olyan lenne az az alap, ami számukra is kedves. Ha a kor ideológiájához kapcsolódnánk. Már a 18. században egy jellemző vonulat volt, ami mind a mai napig újra és újra jön, hogy próbáljunk meg olyan racionálissá tenni a kereszténységet. Próbáljunk meg észszerű kereszténységet alkotni. Aztán jött a romantika kereszténysége, amelyik az érzelmekre, az érzelemvilágra akart hatni. Aztán volt olyan keresztény egyház, vagy magát egyháznak mondó keresztény közösség, amelyik a nácizmussal kötött szövetséget. Meg olyan, amelyik a kommunizmussal kötött szövetséget. Meg olyan is van ma, amelyik a posztmodernnel köt szövetséget, és azt mondja, hogy próbáljuk meg posztmodern alapokon fölépíteni az egyház teológiáját, mert ha posztmodern alapokon építjük föl, akkor az emberek el fogják fogadni. Meg vannak liberálisok, akik azt mondják, hogy próbáljuk meg a liberalizmusnak az alapelveit belevinni. Az egyház nem állhat meg az ész alapján, az rossz alap. Azt mondta Isten, hogy nem arra építi föl. Az egyház nem állhat meg az érzelmek alapján. Az egyház nem állhat meg az emberek elvárásai alapján, hogy ezt várják tőlünk, tehát ezt fogjuk nekik adni. Vagy a mai divatok alapján nem állhat meg. Elveszíteni a lényegét. Összedőlne az Isten népe, hogyha nem arra az alapra épülne, amit Isten eldöntött. Mi az alap, amit Isten kiválasztott? Mi az, amellett Isten döntött? Azt olvassuk itt az apostol. Azt mondja, ráépítettetek az apostolok és a próféták alapjára. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy az apostolok és a próféták alapjára? Emberekre épülünk? Nem, nagyon fontos látni, hogy itt nem arról van szó, hogy emberekre épülne az Isten népe. Kezdjük az apostolokkal majd, és már most hadd mutassunk arra rá, hogy az apostolokra hogyan épül rá Isten népe. Az apostolok cselekedetei elején ezt olvassuk, amikor Isten szent lelke az első keresztény gyülekezetet létrehozza pünköstkor, ezt olvassuk, hogy ők kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Tehát nem az apostolok személye volt a fontos, az apostolok tanítása volt az igazán fontos. Nem a személyük a fontos, az a feladat, amit Istentől kaptak. Fontos lenni, nem cserélhetjük le őket. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi más apostolokat választunk magunknak. Mi nekünk Isten azokat az apostolokat adta, akiket az Szentírásból megismerhetünk. Nincsenek más apostolok. Még akkor is, ha vannak olyan keresztény szekták, amelyek azt mondják, hogy nekik vannak saját különbejáratú apostolaik. Nincsen más apostol. Isten őket választotta ki, de nem azért, mert az ő személyük lenne fontos a számunkra, hanem a szolgálatuk, ami túlmutat azon a koron, amelyben éltek, azokon az embereken, akik ezt a szolgálatot végezték, az apostoli tanítás. Na hát kik ők? Az első, akikről beszél itt a apostol, maga is apostol volt ugye Pál, az apostolok. Nincsen különösebb vita arra vonatkozólag, hogy ők kik lennének. azok, akiket Isten arra kiválasztott, hogy Jézusról hitelesen bizonyságot tegyenek. Jézusról hitelesen tanúskodjanak. Azok, akik látták Jézusnak az életét, hallották a tanítását, tudták, el tudták mondani, hogy mi az, amit tényleg Jézus mondott, és mi az, amit nem ő mondott. Akik ott voltak akkor, amikor Jézus szenvedése megkezdődött, sőt, közülük volt olyan, aki ott volt a keresztfánál is, látta azt, le is írja azt a Szentírásban, hogy ő látta azt, amikor Jézus meghalt, és erről megbizonyosodtak, hogy Jézus meghalt, és akik találkoztak vele Jézus feltámadása után. A kereszténység Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztusról szól, nem szép elvekről, nem példás életvitelről, nem nagyszerű tettekről, Jézusról szól. És ez nagyon fontos, emiatt nagyon fontos, hogy hitelesen kell szólni róla. Csak hitelesen szólhat a keresztény egyház Jézus Krisztusról. Szükségünk van az apostoli tanításra. Szükségünk van arra, amit az apostoli tanítást ugye így jellemezte a korai keresztény egyház, hogy az evangélium, az örömhír. Újra és újra ezt olvassuk. Szükségünk van a Jézusról szóló örömhírre, örömüzenetre, a Jézusról szóló evangéliumra. Szükségünk van, hogy tényleg keresztény egyház maradhassunk. Sok kitalált Jézus volt a világtörténelem során, és ma is sok kitalált Jézus van. Az emberek sokszor a szájízüknek megfelelően próbálják kitalálni, hogy milyen legyen az a Jézus, akit ők követnek. Mi nekünk azt a Jézust kell követnünk, ha Isten épületének részesei akarunk lenni, ha házanépe akarunk lenni Istennek, ahogyan tegnap hallottuk, akiről az evangéliumban az apostolok szóltak. Már az apostoli időkben megjelent ez. Maga Pál apostol hívja föl a figyelmet a korintusiaknak, amikor arról szól, hogy... Azt mondja a korintusiaknak, hogy oda megy hozzátok valaki, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk. Vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok. Vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok. És ti ezt szépen eltűritek. Vannak, akik más Jézust hirdetnek. És Pál apostol egy korábbi levelében, a Galatákhoz írt levelében ezt nagyon világosan kimondta, nagyon keményen, amikor ott is ezzel szembesült, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más evangélium. Nincs más evangélium, mint amit az apostolok tanítottak. Mi nekünk ehhez kell ragaszkodnunk minden körülmények között. Nincs más evangélium. Ragaszkodjunk hozzá. És kik ezek a próféták? Na ebben van némi vita, illetve annyiban nincsen vita, hogy volt egy olyan álláspont, amit hosszú századokon keresztül a hívő írásmagyarázók gondoltak, és van egy olyan álláspont, ami nem teljesen azonos ezzel, amit meg a mai írásmagyarázók, hívők és nem hívők egyaránt tömire mondanak. Én inkább a másikra hajlok, de mind a kettőt érdemes látnunk. A mai kutatók közül tömire azt mondják, hogy ezek a próféták, ezek azok voltak, akik az első századi gyülekezetben egy sajátos tisztséget töltöttek be. Az Efézusi levélben is, ha kicsit tovább lapozunk, akkor láthatjuk, hogy voltak próféták, akiket Isten adott az apostoli szolgálat mellé. Kik voltak ezek a próféták? Az volt a feladatuk, ami mindenkor prófétájának a feladata, hogy egy konkrét élethelyzetben fogalmazzák meg az evangélium, az Isten üzenete, az isteni tanítás következményeit. Fontos látnunk, hogy már az ószövetségi prófétáknak is ez volt a feladata. Az ószövetségi próféták nem jövendőmondók voltak. Ez egy félreértésként benne él a köztudatban, hogy a próféta az, aki megmondja a jövőt. Ha az ószövetségi prófétai könyveket olvasunk, nagyon sokszor a saját korukról beszéltek. Arról beszéltek, Jézusra mutatva, hogy a jelenben mit jelent az, hogy Isten elhatározta, hogy Jézus Krisztusban hajtja végre az ítéletet, de Jézus Krisztusban szabadítást ad a benne bízóknak. Az ószövetségi próféták is erről beszélnek, és az új szövetségi próféták is erről beszélnek. Az apostoli tanítás mellé, hogy kicsoda Jézus Krisztus, oda helyezi Isten azt, hogy mi az, amit a Jézus Krisztusban való hit itt és most jelent. És azt mondják a mai Biblia magyarázók többnyire, hogy erre akar utalni itt az apostol, ennek a fontosságára. református hitünk szerint, református hitvallásaink erről külön is beszélnek, érdemes megkeresni. Jézusnak hármas tisztsége van, amit ellát az egyházban. Egyrészt ő az a főpap, aki bemutatta értünk az áldozatot. Másrészt ő az a király uralkodó, aki gondját viseli a népének, és uralkodik rajta. És a harmadik, hogy ő a fő prófétája, a prófétája Isten népének, aki tanítja arra, hogy hogyan élje minden napokban az életét. Jézus Krisztus valóban jó fő próféta, aki ma is gondoskodik a népéről, ma is ad prófétai kijelentést, ami nem azt jelenti, hogy Jézusról, vagy akár a Szentíráshoz hozzácsatolva valami új üzenetet adna, hanem azt jelenti, hogy arról beszél nekünk, és világossá teszi egy-egy beszélgetésben, Isten igéjére figyelő beszélgetésben, hogy mi az, amit itt és most tennünk kell. Ez tehát a mai biblia magyarázóknak az elgondolás, hogy ez a prófétaság erről szól. A korábbi századok biblia magyarázói inkább arra helyezték a hangsúlyt, vagy arra gondoltak, hogy itt a próféták nem feltétlenül a mindenkor éppen aktuális prófétáira vonatkozik, hanem az Ószövetség prófétáira utal. Az apostolok és a próféták az új szövetségnek a szolgái, akiket Isten kijelölt, meg a régi szövetségnek, az Ószövetségnek a szolgái. A régi az újra készített fel, és az új a régire épült rá. De miért ez a fura sorrend? Ugye a mai biblia magyarázók általában ezért szokták azt mondani, de hát nem is erről lehet szó, mert hogy későbbre kerülnek a próféták, mint az apostolok. Tehát nem így volt időrendben. Itt nem időrendi sorrendről van szó, hanem a megértés sorrendjéről. A megértés sorrendjéről van, én azt gondolom, szó, és ezért védeném ezt a régi álláspontot. Péter apostol, amikor arról beszélt, amit Isten az Ószövetségben kijelentett, akkor ezt mondta az első levelében, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött szentélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Még a próféták se tudták minden részletét annak, amiről beszéltek, mert ők Krisztusról beszéltek. És igazán akkor értjük meg az Ószövetséget, az Ószövetség minden sorát, ha komolyan veszük, hogy Isten a kezdetektől fogva, az első pillanattól fogva Jézus Krisztusról akarta tanítani az ő népét. Ezért van előbb az evangélium, ezért van előbb az apostoli tanítás. Mert csak ennek a fényében értjük meg igazán az Ószövetséget. Jézus Krisztus nélkül az Ószövetség nem érthető. Sőt, az előbb már említettem az Efézusi levél második részéből, itt néhány verssel korábban, hogy arról olvasunk, hogy Jézus lebontotta az elválasztó falat, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette. Addig, amíg Krisztus nélkül gondolkoztak az Ószövetségről, addig falat építettek belőle. Nem alapot, falat. Ami elválasztotta Isten szeretteit. A zsidó szeretteit, meg a nem zsidó szeretteit. Elválasztotta. Falat építettek az Ószövetségből. Amikor Krisztusra nézünk, és az ő fényében olvassuk mindazt, amit előzőleg Isten kijelentett, akkor az Ószövetség is evangéliummá válik. Akkor megértjük azt, amit Jézus mond, amikor a hegyi beszédben ezt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt és a prófétákat. Még akkor is, hogyha a tételes parancsolatokból álló törvényt lerombolta, megszüntette ezzel a válaszfalat. Én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt és a prófétákat, hanem hogy betöltsem azt. Mi az alap, amire Isten az ő népét építeni akarja? A Szentírás. A Szentírásra akar bennünket, Isten kijelentésére. A Jézusról szóló bizonyságtételre. Így olvasva a Szentírást. És ezért én most ebben a vonalban nem is szeretnék nagyon mélyen belemenni, mert holnap Krisztina, ha minden igaz, akkor erről fog beszélni, hogy a sarokkő ebben az egészben Jézus. Az Ó és az Új Szövetségnek is egyaránt. Ő a sarokköve. Minden más alap alkalmatlan. Amikor Péternek olvassuk azt a szép tanúságtételét, ami az evangéliumnak a lényege tulajdonképpen. Amikor Jézus megkérdezi, hogy mi az, amit ti mondotok én rólam, és Péter azt mondja ekkor, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor Jézus azt mondja, hogy te Péter vagy, és aztán nem Péterről beszél, hanem Péter bizonyságtételéről, amikor azt mondja, hogy én ezen a kősziklán építem majd fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Az apostoli tanításra, az apostoli bizonyságtételre, a Jézusról szóló bizonyságtételre épül föl Isten népe. És ha erre épül, akkor a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni rajta. Akkor megmarad. Épségben és erőben megmarad. Ezt a kérdést tegyük ma föl magunknak, hogy mire épül az életünk. És mire épül a gyülekezetünk. És könyörögjünk Istenhez, hogy ha azt látjuk, hogy a gyülekezetünk mindennapjai valamilyen ponton nem a Szentírásra épülnek, nem Isten akaratára, Isten kijelentésére, ugyan Jézus Krisztusra mutatva az Ószövetségben és az Új Szövetségben elénk adta, akkor legyen ez az alap, építse erre a személyes életünket és a közösségünket is.